Krónikák második könyve 14-től a 18. fejezetig. És pihenni tért Abijá az őseihez, eltemették Dávid városában, és fia Ászá lett utána a király. Az ő idejében béke volt az országban 10 esztendeig. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat, és kivágta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Emlékeztek, hogy Roboám idejében az emberek elfordultak Istentől, és idegen isteneket kezdtek imádni, felállították a szent oszlopokat és az idegen istenek oltárait. Abijá megengedte mindkét fajta istenimádatot, Ászá viszont a lelki élet megreformálása során eltávolította az idegen istenek oltárait, de nem az összeset. Eltávolította Júda összes városaiból az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Épített Júdában megerősített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a júdaiaknak. Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül várfallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, míg a miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Ászá hadereje 300 000 júdai pajzsos és kopjás, továbbá 280 000 benyámini könnyű pajzsot viselő és íjász alkotta. Ezek mind vitézharcosok voltak. Kivonult ellenük az etióp Zerá milliós haderővel és 300 harci kocsival, és megérkezett Máresá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefátá völgyben Maresánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Úrunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Mindig bölcs dolog az Úrhoz kiáltani. Ászá felismerte, hogy Istennek nincs szüksége egy nagy hadserege ahhoz, hogy segítsen, hiszen ez semmiben sem kerül neki. Sokszor azt mondjuk, hogy ez egy nagy probléma, ez nagyon nehéz, de nem Isten számára. Mi csak a mi kis emberi korlátaink szempontjából vizsgáljuk a dolgokat, de Isten esetében nem beszélhetünk nehézségekről. Ugyanolyan könnyű Istennek egy rákot meggyógyítani, mint egy fülfájást. Az egyetlen nehézség abból fakad, hogy Istenre ruházzuk saját emberi korlátainkat. És ez igaz mindnyájunkra, függetlenül attól, hogy ki hol tart a lelki fejlődésben. Ha valaki elveszítette volna egyik karját, és odajönne hozzánk, és azt mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten adjon neki még egy kart, valószínűleg, hogy ez lenne a válaszunk. Testvérünk, tudjuk, hogy Isten mindenre képes, de hadd magyarázzunk meg, hogy Isten miért nem adhat neked egy új kezet. Mindezt csak azért mondanánk, mert a mi fejünkben Istent korlátokkal ruháztuk fel, és azért is, mert eddig bizonyára nem láttuk még, hogy Isten egy új kart adott volna valakinek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy Isten nem képes, vagy hogy Isten nem akarna egy új kart adni, ha valaki ezt valóban elhinné. Ez nem lehetetlen Isten számára. Ha letörjük egy rák lábát, akkor az vissza fog nőni. Egy politnak is új karja nő, ha az egyik letörik, a giliszta is újra növeli a testét, ha levágjuk a végét. És vajon Isten jobban szereti a gilisztákat, mint az embereket? Sajnos mindnyájunk fejébe beleértve az enyémet is, ott vannak a korlátok. Be kell ismerjem, hogy én magam sem tudnék igazán hitben imádkozni azért, hogy egy új karja nőjön valakinek. Mégis a lényeg az, hogy ugyanolyan könnyű lenne Istennek egy új kart adni valakinek, mint egy fájós lábújat meggyógyítani. Ha Isten természetfeletti ereje képes elvenni a fejfájásomat, akkor ugyanaz a hatalma képes lenne egy új kart, vagy akár egy új lábat is adni. A nehézség a mi korlátainkból fakad. Érdekes, hogy Ászá imájában csak egyetlen kérés van. Segíts meg bennünket! A többi Isten erejéről és hatalmáról szól, hozzátéve, hogy rád támaszkodunk. Ez egy nagyon nehéz helyzet, de sokszor belekényszerülünk ebbe a helyzetbe, mert semmi más nem tudunk tenni. Istenem, ha te nem teszed meg, akkor ebből nem lesz semmi. Én magam sem jutok el mindig ide, hogy túllépjek saját magamon, és ezért nem mindig támaszkodom Istenre. Úgy tűnik, hogy van még egy esély, hogy másképp végezzem el a dolgot, és akkor azt még megpróbálom. Legtöbbször csak akkor kezdek Istenre támaszkodni, amikor már meg vagyok győződve, hogy semmi más lehetőség nincs. És még ekkor sem támaszkodom rá nyugodtan, hanem néha még mindig aggódom és félek. Vajon miért olyan nehéz Istenben bízni és rátámaszkodni? Amikor a mi gyülekezetünk kinőtte a régi helyét, és kifizettük ennek a helynek az előlegét, rövid időn belül a pénz többi részét is le kellett tenni, de az sehol sem volt még. Minden nap errefelé kellett hazamenjek, és mindig ránéztem erre a 10 holt földre, és újból pánikba estem. Mindig elkezdtem magammal beszélni. Csak, te mit csinálsz ezekkel az emberekkel? A régi helyeden minden olyan jól megy, semmi gond sincs, 3 alkalom van, és elég pénz folyik be, hogy minden szükségletet fedezzetek, de most ezt miért teszed? Rákényszeríted az embereket, hogy megvegyék ezt a 10 holdat, és mindez még csak a kezdet, mert legalább $1 millió kell ahhoz, hogy erre egy épületet is felépítsetek. Mi van, ha az egész kudarcba fullad, akkor mit fogsz csinálni? Mit fogsz nekik mondani? Ott ültem az autóban, néztem ezt az üres földparcellát, és elkezdtem izzadni, miközben a sátán kínoszta az agyamat. Aztán megszólalt az úr, és ezt kérdezte. Kinek a gyülekezete ez? A tied, uram. Akkor miért aggódsz? Nem tudom. És elhajtottam nagy boldogsággal állva az urat, hogy az ő gyülekezete, és ha az egész csődbe megy, akkor az ő csődje lesz, nem az enyém. Ledobtam a terhet a vállamról, mert elviselhetetlen volt számomra. Isten azt kérdezte, ki okozta a problémát? Te, uram. Akkor én fogom megoldani is, mondta az úr. És mennyire szeretem azt az érzést, amikor végre eljutok oda, hogy teljesen bízzak az úrban. Milyen jó, amikor végre abba hagyhatom az aggódást, a rettegést, és átadhatom neki a terhemet, és mondhatom neki, hogy te jössz, uram, ez a te ügyed, én rád fogok támaszkodni. Isten gyakran eljuttat minket képességeink határaihoz, hogy megtanuljunk bízni benne, és megtanuljunk támaszkodni rá. Bármi is fog történni, mindig az ő gondja lesz. Isten olyan dolgokat tervez, amikről én még nem is álmodok. Olyan módszerei és lehetőségei vannak, amelyekre én még sohasem gondoltam. Kezdtem azon gondolkodni, hogy a 10 holdat elosztjuk kétfelé, és egyik felét el tudjuk majd adni, mert jó vásár volt, és így legalább a felét vissza fogjuk tudni szerezni a pénznek. A véneknek több hitük volt, mint nekem, mert azt mondták, hogy az egész földre van szükségünk. 10 holdra? Hát mit fogunk azzal csinálni? Az én mottom, gondolkozz szerényen. Hát így nem osztottuk fel, és nem adtuk el az 5 holdat, ehelyett az úr eladta egy kis csücskét a földnek a Shell olajtársaságnak, és a befolyó pénz a teljes kifizetett összeg fele volt. Aztán így segített minket tovább minden héten, újabb és újabb kis lépéssel, és így megtartottuk az egész földet. Mire felépítettük az épületet, az egész ki volt fizetve. Nagyon izgalmas látni Isten munkálkodását, de még izgalmasabb akkor, ha megtanulunk Istenben bízni. Ez alatt az idő alatt én is megtanultam Istenre támaszkodni, mert láttam, hogy a probléma sokkal nagyobb, mint amivel én valaha is meg tudnék küzdeni, és ez így van ma is. De ne ijedjetek meg, mert már rég nem én vezetem ezt az egészet, nem is merném megpróbálni, mert ez az ő gyülekezete, az ő dolga. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Mennyivel másabb ez annál, mint amikor emberi ésszel kitalálunk egy programot, aztán azt kérjük Istentől, hogy álljon mellénk, és áldja meg azt. Arra utasítjuk őt, hogy figyelmesen hallgassa meg utasításainkat, hogy nehogy ez az egész kudarcba fulladjon. Ide gyere, és oda menj, és ha ezt elvégezted, akkor tedd meg ezt, és így tovább, mondjuk Istennek. Azt gondoljuk, hogy az imádság arról szól, hogy Isten körbefuttatjuk az életünkben, hogy a mi akaratunkat hajtsa végre. De ez egy nagyon hibás elképzelés, mert Isten nem arra teremtette az imádságot, hogy eszközként használd a saját akaratod beteljesítésére itt a Földön. Ezt a hibát nagyon sokan elkövetik, mert azt hiszik, hogy ha elég erősen hisznek valamiben, akkor az ima segítségével beteljesíthetik saját akaratukat. Miért? Hát Jézus nem azt mondja, hogy kérjetek bármit az én nevemben, és én megteszem, hogy az Atya megdicsőjön a fiában? De igen. De kiknek ígérte ezeket a dolgokat? Kiknek mondta azt, hogy kérjetek és adatik? Kiknek mondta ezt? A tömegnek? Nem, saját tanítványainak. És mit jelent az, hogy Jézus tanítványa vagyok? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Kinek mondja tehát Jézus, hogy bármit kérhet? Annak, aki először is megtagadta önmagát, így nem magára gondol, nem magáról akar gondoskodni, és nem is kér saját részére, mert megtagadta magát. Annak az embernek beszél, aki teljesen Isten akaratának rendelte alá magát, akár csak Jézus. Nem az én, hanem a te akaratod legyen meg. Annak mondja mindezt, aki teljes mértékben őt követi, és ez az ember Isten akaratát akarja megvalósítani. Ez tehát nem azt jelenti, hogy minden kis kecstelésem, flancom, testi vágyaim kielégítését kérhetem, azért, hogy luxus életet élhessek. Hanem azt jelenti, hogy annyira el vagyok kötelezve Istennek, hogy már nem a saját dolgaim érdekelnek, hanem csak a királyságban való munkálkodás. A körülöttem levő elveszett lelkekért kérek, azért, hogy Isten munkálkodjon ezekben az életekben is, abban a közösségben, amelyben élek, és milyen dicsőséges látni Isten munkáját ebben a szükséget szenvedő világban. Az ima célja mindig az kell legyen, hogy Isten akarata legyen meg, nem az enyém. Az imáitok nem fogják megváltoztatni Isten akaratát. Szörnyű lenne, ha ez megtörténhetne, mert Isten akarata a legjobb, ami veletek és a gyermekeitekkel történhet. És mivel annyira szeret titeket, nem fogja érzelem hullámok következtében megváltoztatni akaratát azért, hogy a kis nyavalgásaitokra válaszolhasson, mert nem látjátok a teljes képet, és nem ismeritek a történet egészét, és így csak rövidlátó módon gondolkoztok, és nem hosszú távon. Ezért haragusztok néha Istenre, ezért van az, hogy néha nem értitek őt, és ezért van az, hogy gyakran összevagytok törve, mert nem válaszolja meg imáitokat annak ellenére, hogy nagyon hittetek abban, hogy munkálkodni fog. És miért nem? Hisz megtettem, ami az én részem volt. Azért, mert Isten célja nem a te akaratod teljesítése, és ez nem lehet az ima célja sem. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, Ászá és hadinépe egészen Gerárig üldözte őket. Elhullottak az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr előtt és serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek. Levertek Gerár környékén minden várost, mert az Úrtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe. Azután Isten lelke szállt Azáriáhúra, Odét fiára. Kiment Ászá elé, és ezt mondta. Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda meg Benyámin. Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Ez Isten örökkévaló igazsága, amely minden egyes emberre igaz minden időkben. Ebben az időben Ászá győzelmi mámortól ittas, látta, hogy az Úr hogyan hoz szabadulást, és lelkileg ilyenkor az ember szédületes magaslatokban jár. Bizonyára mosolyog a próféta intelmén, mert azt gondolja magában, hogy nem kellett volna a beszéd végét elmondania, mert úgysem fogja elhagyni Isten sohasem. De várjunk csak egy pillanatra. Nagyon figyeljetek mindig, amikor Isten valamivel kapcsolatban figyelmeztet, függetlenül attól, hogy éppen abban a pillanatban milyen erősnek érzitek magatokat azon a területen, mert Isten nem vesztegeti a szavait hiába. Ha valamivel kapcsolatban figyelmeztet titeket, akkor annak a figyelmeztetésnek oka van. Figyeljetek oda, mert pontosan azon a területen fogtok később elbukni. Szerintem közületek senki sem bukott el olyan dologban, amivel kapcsolatban Isten előzőleg ne figyelmeztetett volna titeket. De figyelmen kívül hagytátok, és azt gondoltátok, hogy ti vagytok a helyzet urai, és a figyelmeztetés ellenére oda mentetek, ahová nem kellett volna. Isten nem figyelmeztet hiába. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanítópap nélkül és törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez, és kereste őt, meg is találta. Azokban az időkben nem volt biztonságban sem az eltávozó, sem a hazatérő, mert sok gyötrelem szakadt mindazokra, akik ezekben a tartományokban laktak. Egyik nép a másik népet, egyik város a másik város zúzta szét, mert Isten gyötörte őket mindenféle nyomorúsággal. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Amikor Ászá meghallotta ezt a beszédet, odét próféta profétálását, összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt volt. Majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint, és azokat, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből jövevényként náluk laktak. Mert sokan átpártoltak hozzá Izraelből, mert látták, hogy vele van Istene az Úr. Összegyűltek tehát Jeruzsálemben Ászá uralkodása 15. évében, a 3. hónapban, és áldoztak az Úrnak azon a napon az odavitt zsákmányból 700 marhát és 7000 juhot. Majd szövetségre léptek, hogy őseik Istenét, az Urat keresik teljes szívvel és teljes lélekkel. Milyen nagyszerű, hogy azért kötöttek egymással szövetséget, hogy teljes szívükkel és lelkükkel az Urat fogják keresni. Milyen nagyszerű dolog, amikor az emberek egy lelki megújulásért kötnek egymással szövetséget, elkötelezik magukat, hogy mindent alárendelnek Istennek, beleérte önmagukat is. De meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izrael Istenét, az Urat, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt. Ezzel azonban egy kicsit túllőttek a célon. Nem lehet az Isten félelmet törvénybe foglalni, mert ha ilyen törvények működnének, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalni. Mégis bámulatra méltó, hogy milyen hatalmas buzgóságuk volt az Úr felé, az Urat fogjuk szolgálni, mondták, és ha valaki nem követ minket ebben, akkor elpusztítjuk azt az embert. És megesküdtek az Úrra felhangon, újjongva, trombita és kürt szó mellett. Szerettem volna ott lenni és látni, amikor az emberek szíve az Úr felé fordult, és látni, hogy milyen hatalmas lelki magasságokban járnak. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tettek esküt, és egy akarattal kereszték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől. Ászá király még anyját, Malkát is eltávolította anyakirálynői méltóságából, mivel egy undok bálványt csináltatott Aszera tiszteletére. Ászá azonban kivágatta ezt az undok bálványt, darabokra törte, és a Kidron pataknál elégette. Izraelben nem szűntek meg az áldozóhalmok, de Ászának tiszta volt a szíve egész életében. Bevitte az Isten házába apja szent adományait, meg a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Nem volt háború Ászá uralkodásának 35. évéig. Ászá uralkodásának 36. évében Bászá Izrael királya Júda ellen vonult és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Ekkor Ászá már nagyon gazdag lett és megerősödött, mert 25 éven keresztül béke volt az országban. Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozott ki az Úr házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Ben-Hadadnak, Arám királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel. Szövetség van köztünk, az volt már apám és apád között is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bonts fel Bászával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Ben-Hadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izrael városai ellen küldte. Leverték Íjont, Dánt, Ábel-Maimot és Naftali városainak minden raktárát. Amikor ezt Bászá meghallotta, abba hagyta Ráma építését, és beszüntette a munkát. Ászá király pedig munkára fogta egész Júdát, és elhordták Ráma köveit és gerendáit, amelyekkel Bászá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Mitpát. Ászá terve sikeresen megvalósult. Saját katonai kapcsolatai és erőforrásai segítségével megvásárolta a probléma megoldását. De abban az időben elment Hanáni látnok Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki. Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsia és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rátámaszkodtál. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed. Ekkor Ászá éppen a sikereire és diplomáciai érzékére lehetett nagyon büszke, mire a próféta eljön hozzá, és megfeddi őt. Már nem az Úrban bízol, hanem az emberek erejében. Már nem Isten nevében harcolsz, már nem őt hívott segítségül, mert úgy gondolod, hogy te magad is meg tudod oldani ezt a helyzetet. És itt egy nagy igazságot olvashatunk ismét, amelyet a szívetekbe kellene égessetek. Az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Isten használni szeretné az életeteket, szeretne megáldani titeket, szeretné az ő erőforrásait rátok zúdítani, és olyan embereket keres, akiket használhat arra, hogy erőforrásait rajtuk keresztül eljuttathassa a világba. Istennek emberekre van szüksége ahhoz, hogy kinyúljon e szükséget szenvedő világ felé, és ezért olyan embereket keres, akiknek a szíve teljesen feléje fordul. Istenem, add, hogy a szívünk teljesen felét forduljon. Istenem, vedd le a szemünket a világ dolgairól, a mi saját vágyainkról, a céljainkról és az ambícióinkról. Istenem, add, hogy a szívem csak feléd forduljon. Isten azt az embert keresi, akinek az élete összhangban van az ő céljaival és akaratával. Amikor megtalálja ezt az embert, és amikor ez az ember kéri Istentől a királyság építéséhez szükséges dolgokat, akkor Isten már előre eldöntötte, hogy meg fogja adni neki ezeket, mert nem azért kér, hogy azokat a saját vágyaira költse. Jakab azt írja, hogy azért nem kaptok, mert saját vágyaitokra akarjátok eltékozolni. Sokszor csak azért kérünk, hogy saját vágyainkat töltsük be, de Isten olyanokat keres, akiknek a vágyuk teljesen Isten munkájának végzése felé fordul. A világ kétségbejtő helyzetben van, és Istennek szüksége van olyan emberekre, akiken keresztül elérheti a világot. Én használható szeretnék lenni Isten számára, és ez az állandó és folyamatos imádságom. Tudom, hogy nagyon könnyen el lehet térülni Isten terveinek és céljainak megvalósításától, és végül egy polcon fogunk porosodni. De én nem szeretnék oda kerülni, hanem használható szeretnék maradni, hiszen ez az egyetlen oka annak, hogy ezen a rothadó helyen, ebben a romló világban megmaradjak. És amikor elkezdek saját céljaim megvalósításáért élni, akkor az az imám, hogy Istenem azonnal vigyél ki innen, mert pazarolom az életemet olyan dolgokra, amelyek egyáltalán nem számítanak. Csak egyetlen valódi cél van már, hogy az legyek, akivé Isten akar formálni, és hogy olyan szolgája legyek, aki az ő akaratát teljesíti az életén keresztül. Ilyen ember akarok lenni, mert még nem vagyok teljesen ilyen, de ez a vágyam, hogy ilyenné váljak. Isten ismeri a szívem vágyát, és azt is tudja, hogy teljesen elköteleztem magam Jézus Krisztusnak, hogy az az ember legyek, akit Isten használni tud. Ászá azonban bosszus lett a látnoka, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Ez a király uralkodása elején olyan imádságot mondott, amely lelki reformokat okozott a nép körében, most pedig megharagudott, mert a próféta Isten igazságát mondta a szemébe. Uralkodása 39. évében megbetegedett. Ászának a lába és betegsége egyre súlyosbodott. de betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. Mindez arra enged következtetni, hogy ha az Urat kereste volna, akkor az Úr meggyógyította volna a lábát. De Ászá már korábban elkezdett az emberekre támaszkodni. Az emberekben bízni viszont hiába valóság, sokkal jobb az Úrban bízni. És ez egy tragikus történet. Annak az embernek, aki az elején teljesen az Úrban bízott, és ennek következtében hatalmas győzelmeket aratott, lelki reformot hozott, úgy ért véget az élete, hogy az emberekben kezdett bízni, és ezért meghalt. Utána a fia Jósafát lett a király, aki erősen tartotta magát Izraellel szemben. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja Ászá foglalt el. Az Úr Jósafáttal volt, mert ősének Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a baálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jósafátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Uralkodása harmadik évében kiküldte vezéreit, Benhájét, Obadját, Zekarját, Netanélt és Mikájehút, hogy tanítsanak Júda városaiban. Jehonátán, Adonijáhú, Tobijáhú és Tób Adonijá léviták, és velük együtt Elisámá és Jehorám papok. Tanítottak tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Jósafát evangelizáló csapatokat küldött mindenfelé Júdába, hogy Isten törvényeit tanítsák nekik, és ismét Isten legyen életük középpontjában. Ezért az Úr rettegést támasztotta Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósafát ellen. A filiszteusok is hoztak Jósafátnak hódoló ajándékot, és adót ezüstben. Az arabok pedig nyájakat hoztak neki, 7700 kost, és 7700 kecskebakot. Jósafátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített Júdában. Sok készlete volt Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig vitéz férfiakból álló katonasága volt. Ezeknek a száma majdnem 1 millió volt. Jósafátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Áháb sógorává lett. Áháb minden idők egyik leggonoszabb királya volt Izraelben. Nem tudom, hogy Jósafát hogyan kerülhetett vele kapcsolatban. Néhány év múlva elment Áhábhoz Szamáriába, és Áháb sok juhot és marhát vágatott le neki, meg a vele levő hadinépnek. Majd arra bíztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámot Gileád ellen. Áháb Izrael királya ezt kérdezte Jósafáttól, Júda királyától. Eljössz-e velem Rámot Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki. Elmegyek akárcsak te, és az én népem akárcsak a te néped, veled leszünk a háborúban. De Jósafát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya azért összegyűjtötte a profétákat, 400 embert, és megkérdezte őket. Elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt. Jósafát azonban ezt mondta. Nincs itt az Úrnak több profétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya pedig így felelt Jósafátnak. Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem profétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu Imlá fia az. Jósafát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívatta egyik udvari emberét, és azt mondta. Siess Mikájehuért, Imlá fiáért. Izrael királya és Jósafát Júda királya ott ült díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján. Ott ültek Szamária kapubejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijáhú Kenáná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindjárt így profétáltak. Vonulj föl Rámot Gileád ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehut, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszédet is olyan, mint az övék, és ígérj jót. De Mikájehu így felelt. Az élő úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle. Miká, elmenjünk-e harcolni Ramot Gileádért, vagy letegyek róla? Ő így felelt. Vonuljatok föl, és járjatok szerencsével, a kezetekbe kerül. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskesselek meg, hogy csak az igazat mondjad nekem az úr nevében? Erre ő így felelt. Láttam egész Izraelt szétszórodva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikájehu pedig ezt mondta. Halljátok az úr igéjét. Láttam az urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az úr. Ki fogja rászedni Áhávot, Izrael királyát, hogy fölvonuljon és elessék Rámot Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik meg azt. De előlépett egy lélek, megállt az úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az úr ezt kérdezte tőle. Hogyan? Az így felelt. Elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudod szedni. Menj, és tégy így. Íme így adott az úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába, az úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkijáhú, Kenána fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta. Talán eltávozott tőlem valamerre az úr lelke, és csak veled beszél? Mikájehú így felelt. Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtősz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogjátok Mikájehút, vigyétek Ármon városparancsnokhoz és Joás királyfihoz, és mondjátok, ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikájehú így válaszolt. Ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az úr beszélt általam. Elég nehéz tisztán látni, hogy Isten miként munkálkodott ebben az esetben. Vajon miért engedné meg Isten, hogy egy hazug lélek hatalmába kényszerítsen 400 prófétát, hogy becsapják a királyt, és az harcba induljon? Nem akarok nagyon belemélyedni, de tudjuk, hogy Isten mindent az ő céljaira teremtett. Míg a sátán is Isten céljainak megvalósításáért létezik, azokkal a korlátokkal együtt, amelyeket Isten állított fel neki. A sátán panaszkodott is ezek ellen a korlátok ellen Jób esetében. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor szabad akaratot és a választás szabadságát adta neki. Ahhoz azonban, hogy ennek a szabad akaratnak értelme legyen, az is kellett, hogy legyen valami, ami közül az ember választhat. Ha nem lett volna választási lehetőség, akkor nem sok értelme lett volna a választás szabadságának. Ha minden jó lett volna a világegyetemben, akkor nem lett volna választási lehetőség, ezért Isten meg kellett engedje a sátánnak, hogy fellázadjon azért, hogy az ember szíve szerint valóban őt szereti-e és őt szolgálja-e. Isten szeretetet és kapcsolatot keresett az emberrel, és nem tudhatta, hogy ez a szeretet valóságos-e vagy nem, ha nincs meg a választási lehetőség a rosszra is. Ezért engedte meg a sátán lázadását, ezért helyezte a fát az édenkert közepébe, ezért engedte, hogy válasszon az ember a jó és a rossz közül, hogy valódi beteljesülése legyen az ember szeretete által. Isten nekünk is azért adott választási képességet és lehetőséget, mert nem muszáj szeressük Istent, nem muszáj őt válasszuk, nem muszáj kifejezzük iránta érzett szeretetünket, de ha akarjuk, akkor erre van lehetőségünk. Ha pedig ezt az utat választjuk, akkor Isten tudni fogja, hogy ez a mi választásunk volt, és ez a mi szívünk vágya. De választhatom azt is, hogy utálom őt, hogy ellene lázadok, hogy életemet teljesen a saját vágyaim betöltésére élem. Ha viszont a másik utat választom, akkor Isten tudja, hogy a szeretetem valódi. Ezért engedte meg Isten, hogy a hazug lélek a proféták száján keresztül szóljon, és Áháb harcba induljon Rámot Gileádba. Vajon nem tudott volna Isten valami mást használni erre? Dehogy nem. De ő így döntött, és nem vitathatom Isten döntéseit. Azt sem tudom, hogy miért választott engem, de nagyon örülök a választásának, és nem vitatkozom vele. Eldöntöttem, hogy nem vitatom Isten választásait, mert tudom, hogy ő sokkal bölcsebb nálam. Azután felvonult Izrael királya és Jósafát, Júda királya Rámot Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósafátnak. Én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig azt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, azt gondolták, hogy ő Izrael királya. Ezért körülfogták, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozni kezdett, és az úr megsegítette. Isten másfelé terelte őket. A harci kocsik parancsnokai ugyanis látván, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának. Fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, Izrael királyának állva kellett maradni a harci kocsijában az arámokkal szemben estig. Napnyugtakor aztán meghalt. Isten proféciája ismét beteljesült, és Jósafát visszatért Jeruzsálembe.